Sziasztok! Ez itt a Tekergők, a Danobius Informatika technológiai és informatikai podcastje. Én Sebők Bence vagyok, és három vendégül itt velem szemben, különböző informatikai pozíciókból, teljesen más területekről, Gurszki Tamás, vagy Totó, Szabó Peti és Hidi Tomi. Sziasztok!
Sziasztok!
Ma egy nagyon rendhagyó témáról fogunk beszélgetni, arra kértem fel a srácokat, hogy meséljenek az alapvetően rosszabb ügyféltapasztalataikról, természetesen tabuk nélkül, de olyan formában, hogy nem az ügyfelek utólagos megalázása legyen a fókuszban, ezt egyikünk sem szeretné. Inkább az volna a célunk, hogy egyrészt olyan fejlesztőknek és más informatikai pozíciókban dolgozóknak segíthessünk, akik hasonló problémakörökbe fognak bele, illetve a másik oldalt érintve tanácsokat tudjunk arra adni, hogy hogyan érdemes informatikusokkal dolgozni, és persze hogyan nem. Semmiféleképpen sem mások megszégyenítése a cél. Alapvetően építő jelleggel fogunk beszélni azokról a korábbi rossz tapasztalataikról.
Sokat számít egyébként a vélemény elmondása, illetve a visszajelzés adás. Mind a pozitív, mind a negatív, de csak akkor, hogyha ez őszinte.
Ahhoz, hogy tudjon valaki feedbacket adni, hogy ilyen lehetőséget is kell biztosítani, tehát ennek egy tök jó módja, hogyha rendszeresen vannak mondjuk demók, tehát nem azon, hogy neki elsz fejleszteni, és akkor 6 hónap után odaadod, hogy tessék itt a kész rendszer.
Nyílt napokkal kell játszani, valamint, hogy az ügyfél mondja el azt, hogy ő ehhez ért, és ebben várja a segítséget. És akkor mi sem állunk ott értetlenkedve.
Köszönjük, hogy itt vagytok. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, azt szeretném tőletek kérni, hogy nagyon röviden meséljetek arról, hogy pontosan mivel is foglalkoztok a cégen belül.
Sziasztok, Peti vagyok, és 11 éve dolgozom fejlesztőként, főként frontend fejlesztőként, illetve néha foglalkozom UX és UI designnal is.
Sziasztok, Hidi Tamás vagyok, 8 éve vagyok a szakmában, ebből nagyjából 5 év volt full stack fejlesztés, és nagyjából 3 év pedig DevOps.
Sziasztok, Gurszki Tamás vagyok, és full stack fejlesztőként dolgozom a cégnél, hát 10 pár éve, többféle nyelven is keretrendszert megjártam már.
Kezdjük is gyorsan egy beugró kérdésre. Fel tudjátok idézni a legkellemetlenebb élményeteket, ami ügyfél oldalon volt? Bármilyen okból kifolyólag.
Nekem csak jó tapasztalataim vannak.
Totó, lehet, hogy nem kaptad meg az inputokat, szóval igazat kell mondani.
Talán a legfrissebb illik is ide. Egy élesítés előtti utolsó hetekben folyamatos, minden héten új scope bővítés a semmiből, és mindegyik hirtelen a legfontosabb hiányzó funkcionalitás, ami valahogy a fél évvel előtte kezdődő discoveryben.
Talán a leggázabb az volt, amikor az ügyfélnél voltunk, 2 szobára volt szétosztva a projektcsapat, és nem tudtuk, hogy a fal az nagyon vékony, és érdekes számokat játszottunk a laptopról.
Megamuszoltad volna a végére, hogy de ez meg egy másik munkahelyeden volt. Most már mindig. Peti?
Nagyon rossz ügyféltapasztalatként csak azok a dolgok ragadtak meg egyébként, amikor nagyon próbáltak engem mikromanagelni, és mindent is ellenőriztek. Ezek mindig megmaradnak.
Igen, ebbe a kategóriába belemegyünk majd még a későbbiek során. Nézzük is meg a projektek élet szakaszának a legeslegelejét, amikor újonnan érkeztek meg egy ügyfélhez, egy teljesen új projektre. Vannak olyan tipikus kezdeti nehézségek, amik eszetekbe tudnak jutni az eddigi tapasztalatok alapján? Akár az, hogy félre megy a kommunikáció, nem értitek jól egymást, lehetnek nyelvi nehézség, bármi, ami eszetekbe jut.
A probléma doménynek a megismerése, hogy az elején nekünk, mint megoldás szállítóknak nagyon fontos, hogy megértsük tényleg, mit mondanak, mire gondolnak, mert ők, az ügyfél elkezd, tehát ő már benne van nagyon abban, amire keresi a megoldást, neki megvan arra a szótára, azt az elején be kell szinkronizálni a szállítóval. És hogyha ez nem történik rendesen meg, akkor úgy mehetnek félre dolgok az elejétől kezdve, hogy sokáig nem veszi észre senki.
Szerintem nem mindig van így. Én azt is láttam, mikor felülről jön az igény, tipikusan nagy enterprise környezetekben a group mondja meg, tehát az anyacég mondja meg azt, hogy ezt meg kell csinálni, megkapja ugye a lányvállalat, és azt se tudják, hogy merre menjenek, de hát ugye le kell szállítani, nem tudom, fél éven belül azt a produktot, azt a solution-t, hívnak minket, és akkor minket találunk, hogy most akkor hogyan tovább. Nincs ember, nem tudjuk, hogy merre kell menni, és a többi.
Általában szerintem egyébként projektindulás az viszonylag könnyű szokott menni, mert ott még jól megy a kommunikáció, és próbálunk egymással ismerkedni, de igen, amit Toto mondott, fontos megérteni a másikat, és hogy mit akar kihozni a projektből, és hogyha ez nincs megfelelően átadva, akkor az egy nagyon nagy nehézséget tud okozni a későbbi folyamatok során.
Igen, vagy pedig nincs megfelelően felderítve, tehát olyat is láttam már, hogy mondjuk azt várjuk el, mondjuk egy megoldásszállító az ügyféltől, hogy ő majd elmond minden igényt, csak ugye nem biztos, hogy eszébe jut olyan triviális dolgot elmondani, ami egyébként tök fontos lenne.
Igen, vagy a mindenkinek triviális.
Úgyhogy az is hiba lehet, hogyha a szállító nem jól kérdez, vagy nem segíti kérdésekkel ennek a folyamatoknak a felderítését, vagy a szótárnak a felderítését.
Így van. Kapargatjuk annak a kérdésnek a felszínét, amivel ezt tovább akartam vinni. Szóval, ha megnézzük még ebben az életszakaszban kifejezetten a kommunikációs aspektust. Még nem tisztázódik le, hogy ki mire gondol, még lehet, hogy nem is látják át ügyfél oldalon a ti feladataitokat, vagy a képességeiteket. Ebbe futottatok már így konkrétan bele, hogy egyszerűen nem értettétek egymást, ahogy beszéltetek?
Hát ez leginkább külföldi projektnél, még amikor nem volt, még sokkal kevésbé ment a beszélt angol, és akkor a nyelvi nehézségek miatt volt csak ebből probléma.
Igazából máskor is szerintem létrejöhet ebből a probléma egyébként. A nyelvi nehézségek az egy tipikus buktatója ezeknek, de az is, amikor tényleg a beszállító, aki jelen esetben mi csináljuk a terméket, nem megfelelően kérdez, és nincs megfelelően körüljárva a termék, tehát ő ad egy szkópot, mi elkezdjük ezt fejleszteni, viszont ez a szkóp, ez egy nagyon kicsi szkóp, amiről ő azt hiszi, hogy a fejében neki összeállt, kimehet élesbe, és tényleg élesítésnél szoktak kiderülni a dolgok, hogy miért nem egy kész terméket adtunk át valójában.
Hát én azt gondolom, hogy a doménnyel válogatja azt, hogy mennyire értető típusa gazdasági, vagy hát ilyen pénzügyi szektorban voltak nekem nehézségeim, volt olyan alkalom, amikor konkrétan mellém ült a csávos diktálta a képletet, majd nem értettük egymást. Viszont így DevOps szakmában egyre kevésbé találkozok ilyenekkel, mert hogy inkább technikaibb a domén, és az meg nem tudom, azt mindenki beszéli.
Igen, annak már megvan a lefektetett szótár, ami
így van.
Szakmán belül elterjedt.
Így van.
Meglepően hasznos. Hogyha itt egy jó tanácsot akarnánk ezt a témakört lezárni, hogy mondjuk mire érdemes odafigyelni egy ügyfélnek, aki új szállítóval kezd el dolgozni, hogy hogyan legyen jó a kommunikáció, akkor mit tudnátok nekik javasolni?
Szerintem mindenféleképpen fontos egyébként a személyes találkozás a mai világban, tehát akár külföldi projektről van szó, akár magyar projektről, mindenféleképpen érdemes nem csak egy Skype hívással, vagy egy Teams hívással, vagy akármivel letudni az egész. Jó, akkor megbíztunk titeket, és itt van az egész, csináljátok. Nagyon sokat számít szerintem az, hogy személyesen találkoztunk, és látjuk, hogy mindkét oldalon egy ember áll, akiben meg lehet bízni.
Egyetértek, a legutóbbi projekt záron is ez volt a konklúzió, hogy legközelebb, hogyha projektet indítunk, akkor egy kick-off-val, tehát egy kick-off bulival indul az egész, mindenkit megismerünk, mindenkiről kiderül, hogy mit tud, milyen rólban dolgozik, és a többi, mit akar ebből a projektben elérni. A másik az, hogy nyílt napokkal kell játszani, egész egyszerűen el kell mondani, hogy mi ehhez értünk, mármint, hogy az ügyfél mondja el azt, hogy ő ehhez ért, és ebben várja a segítséget, és akkor mi sem állunk ott értetlenkedve, hogy akkor most kapunk-e architektet például a projektre, vagy sem, mert akkor azt tudjuk, hogyha nincsen, akkor szállítanunk-e architekt nélkül, vagy be kell hoznunk egy architektet a projektbe. Tehát, hogy tök jól lefektetni azt, hogy kinek meddig ér.
Igen, az őszinteség az fontos.
Hát igen, és erre reflektálva, ugye az is fontos, hogyha te keresel beszállítót a problém megoldására, akkor te ne megoldási javaslatokat adj neki, mint input, igen, hanem te a problémát írd le, mint input, mert akkor benne fogsz megbízni, hogy erre megtalálja a technológiai megfelelő megoldást. És pont az, amit te is mondtál, tudni kell, hogy ők nem ahhoz értek meg, különben lefejlesztenek maguknak.
Igen, az nagyon fontos egyébként, ez egy jó mondat volt, hogy ne a megoldást adják oda, mert akkor te már a megoldást kezded el lefejleszteni, és nem biztos, hogy az egy jó megoldás, lehet, hogy egyébként a fejlesztő cég, akit megbíztál, az tud jobbat, vagy optimálisabbat.
Nincs ezzel baj szerintem, hogyha konkrétan ki van jelölve valaki, aki azt mondja, hogy ki van találva minden, csak egy fejlesztő céget felbérelnek, hogy akkor fejleszték le, de hogy általában nem ez van, hanem általában az van az én meglátásom szerint, hogy szinte alig tudják, hogy mit akarnak egyrészt, és hogy azt, hogy végképp hogyan akarják implementálni, az meg tényleg másik dolog.
Igen, de ezzel egyetértek egyébként, viszont hogyha ki van találva valami, akkor az ügyfélnek is fel kell lenni a kérdésekre, és a úgymond szép szóval kifejezve elutasításra is készülve lennie, mert megkérdőjelezhetnek fejlesztők bizonyos dolgokat, amikben nem értenek egyet, és itt kompromisszumokat kell kötni, amik segítik ugyanúgy a projektet. Még akkor is, hogyha ő már azt előre kitalálta, de nem biztos, hogy ő azt megfelelően találta ki.
Abszolút benne van, igen.
Jó, azt gondolom, hogy jól körbejártuk azt, hogy mondjuk az ügyfél oldalon mire érdemes odafigyelni. Nézzük meg a ti szerepkörötöket egy picit jobban még ebben a kérdésben. Azt már említettétek, hogy kérdezni érdemes. Azt is mondtátok, hogy nyílt lapokkal játszani is egészen érdemes, mert hogyha valamit nem tudtok, az úgyis ki fog derülni, és ezt érdemes már előre lejátszani. Van bármi más jó tanács, amit adnátok mondjuk alapvetően szállító oldalon dolgozó IT-soknak, hogy mire figyeljenek oda, főleg a kick-off-nál?
Legyen lefektetve a scope, tehát hogy minél gyorsabban lehessen részeket szállítani, hogy lehessen látni mindig, hogy hol vagyunk, hogy állunk és hova tartunk. Mert nagyon fontos, hogy az a szállító oldalról is kommunikálva legyen, hogyha látja, hogy lehet, hogy lesz valami csúszás, hogy miért lesz csúszás, hogy minél hamarabb előkerüljön, meg lehessen közösen találni a problémát, vagy a kerülőutat.
Igen, és szállítói oldalról, hogyha a szállítói oldal adja például a Scrum Mastert, vagy PM-et, vagy stb., akkor mindenféleképpen a scope-hoz ragaszkodni kell, és elutasítani azokat a dolgokat, amik nem voltak benne a scope-ba, és újonnan jönnek be, mert az elutasítás ezen a ponton még rendben lehet, viszont már a kész terméknél, hogy ups, ezt nem sikerült lefejleszteni, ott már nem. És itt jön szerintem a legtöbb csúszás.
Alapvetően egyetértek, viszont ne felejtsük el, hogy emögött van egy hatalmas politikai szál is. A cégvezető nem biztos, hogy örülne annak, hogyha elengednénk ilyen meg olyan módon dolgokat, hogy az ügyfél az kevésbé legyen boldog, tehát itt valóban meg kell találni a balanszt.
Hát arra kell fókuszálni, ami értéket ad szerintem. Igen. Tehát, és azt tartani szemről. Tehát értéket úgy értem a végfelhasználónak, tehát ami miatt az egész fejlesztés készül.
Igen, de igazából, ahogyha az elején fektetjük le a scope-ot, és nincs benne, akkor szerintem jobb azt mondani, hogy ez nem lesz benne, mert hogyha bevállaljuk, tehát hogyha nem mondjuk el az igazat arról, hogy ez nem lesz meg időben, tehát ez már nem fér bele, akkor ott mind a két fél idegeskedhet arról, hogy az egyik azért, mert nem tudta szállítani azt a terméket, amit kértek, a másik pedig azért, mert nem az a termék lett kész, amit várt.
Én részemről egy warningot dobok, hogy ez nem lesz meg például, és aztán én nyugodt szívvel folytatom, és hogyha az ügyfél rájön, hogy tényleg nem lesz meg, akkor én felteszem a kezem, hogy mi szólt.
Igen, csak sokszor későn jönnek rá, mert azt mondják, hogy na, majd úgy is belefejleszted ezt a dolgot. Igen, egyébként. Nagyon nehéz politikailag korrekten kommunikálni ezt a warningot.
Menjünk tovább egy egészen más problémakörre, amit egyébként Totó már említett is a beszélgetésünk elején. Szinte biztos vagyok benne, hogy voltatok már abban a helyzetben, hogy volt egy előzetesen definiált scope-otok, ami hát így folyamatosan bővült, és a határidő meg hát nem túlozott odém, szóval nőni kezdett a feladatok száma, és közben aránytalanul nagy volt a teendőknek az arány az időhöz képest. Találkoztatok ezzel a jelenséggel?
Sose.
Sajnos már láttam ilyet, igen.
Igen.
Egy picit tudnátok arról beszélni, gondoljunk azokra a hallgatókra, akik mondjuk az ügyfél oldalt képviselik inkább, hogy ez így hogyan hat ki a szállítók oldalára, nyilván a hajkihullástól és az őszüléstől eltekintve. Azt értem azon kívül, hogy ez így miért nehezíti meg a munkát, és ez miért nem lesz jó végül egyik fél számára sem.
Szállítóként egyébként nehéz nemet mondani, mert mindig úgy van eladva a dolog, hogy ez csak egy kicsi bővülést jelent, de nem mindegy, hogy mikor. Projekt kezdeténél lehet, hogy még kicsi, projekt közepénél kezd nagyobb lenni, és a végén már egész strukturális átalakításokat igényelhet egy-egy scope változás vagy újítás, ami nagyon sok idővel jár, és ugye ez csúszást eredményez, hogyha nem kommunikálják megfelelően.
Ugye minél közelebb van a scope bővülés a release-hez, vagy hát ahhoz a release-hez, ahol az fontos, hogy még benne legyen, ugye akkor szokott az, hogy az legtöbbször belekerül, így vagy úgy, és a leggyakoribb mellékhatása az a hirtelen kódromlás, ami ugye azt vonza magával, hogy minden olyan funkcionalitás, ami ahhoz a kódbázishoz kapcsolódik, annyival nehezebb lesz később karban tartani, vagy módosítani, vagy továbbfejleszteni, ha az nincs rendben rakva. És általában arra kevés idő szokott maradni, hogy ezek rendben is legyenek rakva egy ilyen rush időszak után. Ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy jönnek a időszakos megoldások, vagy ezek a temporary megoldások, amik aztán évekig még ott maradnak, és a köré kell utána már mindent fölépíteni.
Igen, igen, általában ezek azok, amik soha nem kerülnek refaktorálásra a kódban, és utána csak szenved vele az ember, mert hogy valaki oda be kellett tolni egy új feature-t, betolta, és az ott is maradt.
De akkor valahol rosszul van csinálva ez a scope bővítés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az meg van tervezve, és akkor rendesen implementálva van, ki van gondolva, vagy hogyan kell implementálni, hanem egész egyszerűen egy tűzoltás folyik, és azért vannak ezek a kódok ott hagyva, tehát hogy...
Ez... Igen, már később jönnek rá.
Világos, hogy ez a tényleg a rosszabb fajtája a scope bővítésnek. Nekem egyébként a scope bővítésével nem mindig van bajom, mert hogy lehet egy olyan dolgot fogok látni, ami újdonság volt nekem is, és akkor tudok tanulni belőle. És hogyha a korábban említett warningot elküldjük a megfelelő csatornán a megfelelő módon, akkor mindenki tisztában van azzal, hogy ezzel a scope bővítéssel mi jár. Nyilván nekem akkor van problémám a scope bővítéssel, hogyha esetleg egy olyan feature szenvedi kárát, amit ki kell dobni, és akkor az én munkámat kell kidobni, azt nyilván szerintem egyikünk se szereti.
Igen, vagy ami addig hasznos feature-nek volt mondható, de a scope bővítés miatt annyira túl lett dolgozva, hogy már a feature értelmét vesztette.
És hát megrendelői oldalról nézve, hát pontosabban úgy nézve, hogy ugye nem az én pénzemről van szó, tehát nem az én pénzemet égetjük el a scope bővítéssel és a scope pontosítással, úgyhogy engem tényleg legtöbbször hidegen hagy a scope bővítés, én teljes nyugodtan implementálom azt, amit újra újként kérnek, és aztán majd lesz, ami lesz.
Itt egyébként fontos megemlíteni, hogy sokszor egyébként nem akar az ügyfél analisztet a projektre, viszont ő az, aki a legelején a legfontosabb szerintem, mert minden olyan kérdésre is felteszi a plusz kérdést is, amivel teljesen körbejárja az egész funkcionalitást. Olyan kérdésekbe is belemegy, amire az ügyfél azt hitte, hogy gondolt, de kiderül, hogy mégsem.
Hát igen, ugye visszacsatolva arra, hogy ő már nagyon ismeri a domaint, ahol a probléma megoldást keresi, és a triviális számára a triviális dolgot nem biztos, hogy
igen, nem biztos, hogy kommunikál tudja.
Kérdésnél.
Láttam az ellenkezőjét is, mikor egy bankárnak mesélt az egyik kolléga, hogy amit kigondoltak, az nem fog működni.
Igen.
És aztán tényleg rájössz, hogy nem tényleg.
Igen, olyan is volt egyébként, hogy scope bővítésnél nekem is hülyeségnek tűnt, amit elmondtak, aztán utána, miután elmondták a valós okát, hogy az miért van, akkor hirtelen bejött, hogy ja, oké, és rendben van, akkor ez így működni fog. Tehát van, amikor egyébként az ügyfél okosít ki minket, hogy ez miért fog működni.
Na meg azt is láttam, amikor az ügyfél nem ismerte a saját felhasználóit, és akkor az élet szkódni, és hirtelen kiderül, hogy hopp, valami aztán nem úgy működik igazából az életben, hogy ők gondolták, hogy működik, és akkor ahhoz kellett korrigálni a terméket.
Igen.
Ez a UX designernek a feladata.
Igen, aki egy másik kulcsfontosságú ember a projekt elején, tehát mondhatjuk azt egyébként, hogy nem érdemes fejlesztéssel kezdeni első körben.
Igen. Ez egy tök fontos insight. Hogyan lehet egyébként ezt az egészet kiküszöbölni? Tehát mire figyeljen oda egy megrendelő, hogy mondjuk ne fusson abba bele, hogy last minute előjön olyan igényekkel, amiket lehet, hogy reálisan nem lehet olyan minőségben elkészíteni, ahogy azt ő szeretné a határidővel.
Én pont erre mondom egyébként, hogy tehát, ahogy az előbb is említettem, nem fejlesztéssel kezdeném, hanem mindenféleképpen ügyfélként. Tehát, hogyha én lennék az ügyfél, a legtöbb pénzt azt arra raknám félre, ami nem fejlesztés, hanem a kitalálási fázisra, ahol megalkotjuk együtt az ötletet és körüljárjuk, csinálunk rá egy dizájnt, ami mindent lefed egyébként, tehát a legapróbb kis felugró pop-upot is, mert ezzel igazából hiába sokat elköltünk rá, a végén nagyon sokat spórolunk vele.
Nem tudom, szerintem, vagy hát én úgy gondolom, hogy elég a magára a folyamatra és a folyamaton átmenő adatokra fókuszálni, mert a végső dizájn azt már párhuzamosan fejlesztés mellett is lehet alakítani egy gyors visszacsatolással. Az fontos, hogy tisztában vagy legyenek a különböző elágazásokkal, különböző inputokkal, outputokkal, és hogy hol minek kell történnie.
Igen, ezzel egyetértek.
Ez posztitekkel is.
Kivéve akkor egyébként, amikor olyan bővülésről van szó, ami egy adathalmazt más olyan helyen használ fel, ahol az az adathalmaz például nem létezik. Csak hogy példát hozzak, van egy főképernyőnk, ahol megjelenik egy adat, viszont egy alképernyőn már nem érjük el azt az adatot, és hiába tűnhet az, hogy oda csak rakjunk be egy gombot, ami megjelenti azt az adatot, az már egy nagyobb bővítést fog igényelni, hogy azt ott megjelenítsük. Illetve különböző átalakításokat is jelenthet.
Én is Totóval értek egyet, tehát a POC, vagy a Proof of Concept, az egy elengedhetetlen dolog, ami a bare minimum igazából, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tehát, hogy megvan a folyamatnak egy pár lépése, minimális dizájnnal, minimális adathalmazzal, és akkor közben igazából mehet a research része, tehát a UX designer felméri egyébként, hogy a userek mit akarnak pontosan, akkor úgy csinálja meg a dizájnt, de ugye a stakeholdereknek is kell mutatni valamit, és akkor a POC-ból pedig kinőheti magát a projekt.
Na jó, de nem jöhetsz egy fejlesztő céghez egy POC-vel, mert igazából akkor nincs meg még a kigondolt alkalmazásod, és ebből jönnek a csúszások. Tehát, hogy azt mondjuk a felmérés során, hogy oké, ez egy év fejlesztés lesz, mert mi csak a pocot láttuk, de valójában nem az kerül a végső termék helyére.
Hát nézd, azzal megyek a fejlesztő céghez, amivel akarok. Tehát, hogyha nekem csak egy poc kell, akkor, és csak mivel arra van pénzem, akkor a fejlesztő cég, hogyha aláírja a szerződést, akkor lefejleszti a pocot.
Hát igen. Csak általában abba akarják belenyomni a különböző szkópokat.
Szerintem van az életben olyan példa, én pont talán, mint hogyha láttam is volna egyszer, hogy a POC után megálltak, mert egész egyszerűen rájöttek, hogy mégsem jó ez az egész koncepció.
De ez is egy teljesen valószínűleg jó, igen.
Ha mégis megtörténik a scope-nak az aránytalan bővítése határidő előtt, azt hogyan érdemes szállítói oldalról kezelni? Mit lehet mondani az ügyfélnek, aki láthatóan nagyon sok mindent szeretne, és nagyon nincs azzal tisztában, hogy mi mennyi idő lesz és mennyi erőforrás?
Hát priorizálni kell. Tehát van olyan, amikor tényleg elengedhetetlen, hogy belekerüljön, ami a bővítéskor kiderült, de akkor valami más ki kell szólni, ami kevésbé fontos, hogy ott legyen a startkor. Tehát ugye ezek akkor a legfájdalmasabbak, hogyha van valami határidő, ami mondjuk rajtad kívül áll, tehát egy akármilyen piaci vagy szabályozási határidő, ami egyszerűen adott, akkor ahhoz igazodni kell, és úgy priorizálni a taszkokat, hogy ha valamit beveszed, akkor valamit ki is raksz.
Igen. Elő kell venni azokat a funkcionális bővítések, amiket elengedhetetlenek az applikáció indulásához, és grafikai módosításokat, vagy pedig különböző fancy vétételt pedig hátra sorolni, ami felesleges igazából. Tehát látványt okozhat, de felesleges dolgok.
Én behoznám ugye az agilitást, hogy az agilis túlok segítségevel lehet ezt előre látni, hogyha valami nem lesz meg, tehát hogy a scope bővítés van, akkor ott ki kéne jönnie, hogyha nem tudunk befejezni valamit. És akkor igen, megint csak a túl az lehetőséget arra, hogy priorizáljunk, úgyhogy ezekkel a lépésekkel én egyetértek. Csak hát ezt az agilitást nehéz jól csinálni, úgyhogy igazából ezt kéne gyakorolni leginkább. És igen, már korábban is említettük, hogy ez a tiszta lappa játszunk, szólunk előre, hogy ez így lehet, hogy necces lesz, és az ügyfél oldalról pedig be kell fogadni ezeket, és akkor átgondolni, hogy akkor mi a fontosabb.
evezünk egy picit más vizekre. Biztos ismerős nektek az a szitu, amikor az ügyfélül a timesheet-ek felett, már miután dolgoztatok nem kevés időt, és feltezi azt a szerintem mindenki számára nagyon kellemetlen kérdést, hogy ez hogy lett ennyi idő, nem erről volt szó, vagy szerintem ez gyorsabban is meg lehet csinálni, ennek különböző iterációval, szinte biztos, hogy találkoztatok. Fel tudtok idézni ilyen esetet?
Hát én csak egy komolytalan példával találkoztam, amikor a ügyfélnél az egyik munkatárs így mondta, hogy amin éppen dolgoztunk, nem tudom, pár hónapig, hogy ezt hétvégén lefejlesztettem volna, de ez inkább az ilyen poénkodás kategória, szerencsére ennél nagyobb ilyen mikromanagerés vagy visszakérdezésekkel nem volt problémám.
Sajnos én, amit a Totó említett, azt épp átértem, hogy mondták már a több napos munkára azt, hogy ez nekik 10 perc alatt meg lenne, és hogy miért nem volt meg 10 perc alatt, miért könyveltem rá több napot. És ezeket általában el lehet intézni azzal, hogy akkor visszakérdezek, hogy hogyan lehet elintézni 10 perc alatt, mutassa meg, és akkor megegyezhetünk, hogy ez tényleg 10 perc volt, de általában ezt nem tudják megmutatni egyébként.
Szerintem legtöbbször nem is az a probléma, hogy az adott ember nem ért a probléma megoldásához, és sokáig tart neki megcsinálni, inkább a körülötte lévő minden más. Change requestek, jogosultsági problémák, kommunikáció hiánya, dokumentáció hiány. Ezek fel tudják tornázni azokat az óraszámokat, és hogyha még nem is aktívan dolgozol ezen a dolgon, majd hogy a feature-ön például, és nem igazán könyvelsz le, hát mégis lekönyveled az óráidat, de hogy ugye a context switch-et akarod ebben a dologba behozni, hogy neki látsz, rájössz, hogy itt még valami probléma van, mondjuk egy jogosultságot hiányzik, akkor egy kicsit eldobod azt a taskot, beszélgetsz emberekkel, aztán felvesz egy másikat, most megkaptad a jogot, vissza, úgyhogy simán össze tudnak jönni ezekből a kicsikből a nagyobb óraszám. De olyan nem volt még számomra, hogy valaki a szakmai skillemet becsmérelte volna ilyen módon.
Igen. Általában, amit a fejlesztő sem mindig számol bele a tervezésnél, az az, amikor nem a kóddal tölti az időt, hanem sokszor adminisztrációval, kereséssel, válaszkereséssel és jogosultságok kérésével. Ezt ugye nem lehet bebecsülni, és ez eléggé egy nehézség szokott lenni ilyenkor.
Ebben gondolom egyet tudunk érteni, hogy ennek az egésznek a hátterében azért általában a bizalom hiánya áll valamilyen formában. Bármilyen más megnyilvánulásával találkoztatok. Nyilván ez egy nagyon konkrét, illusztris példa, hogy a timesheet-tel van probléma.
Hát amikor mikromanagelik az embert, akkor kifejezetten a bizalom hiány az, ami felmerül. Én itt ajánlanám egyébként, tehát csak úgy érdemes egy fejlesztő céggel elkezdeni dolgozni ügyfél részről, és egy fejlesztő cégnek is egy ügyféllel, hogyha mindkét irányba megfelelő a bizalom, vagy ki tudják alakítani a megfelelő bizalmat.
Igen, és ez fontos, amit már mondtál is korábban, hogy legyen személyes találkozó.
Igen.
Mert nincs tapasztaltam már olyat, hogy el kellett indulni távolról, de viszont amikor végre volt egy közös találkozó, személyesen utána már gördülékenyebb volt minden folyamat, azokról is a különböző eszközökön keresztül.
Sokkal könnyebben megy a személyes találkozó után a bizalom kiépítése, mint online.
Én korábban említettem azt, hogy a szakmai skillemet nem becsmérelték, de olyan már volt, hogy azt gondolták, hogy az irány, amit én képviselek, az nem elég jó. És akkor engem is elkezdtek mikromanedzselni, tehát így fogták a kezemet, miközben én nem nyújtottam a kezemet, de ők megfogták a kezemet. Két-két menedzser, és így, és akkor Tamás, menjünk. Teljesen le voltam döbbenve, hogy ezzel kell húzni az időt, hogy én nekik 5 percenként riportolok, meg írom le, hogy most mivel küzdök, miközben megint csak jogosultságokat kértem, tiketeket adtam fel, beszélgettem emberekkel, hogy képbe hozzanak, hogy az hogyan működik az adott környezetben, és nem volt egy jó élmény, nem vettem maga, hogy mondjam, tehát nem igazán hatott meg a dolog, csak úgy nettó baromságnak gondoltam ezt az egész szituációt.
Ja, hát fölgyorsítani biztos nem gyorsított fel.
Sőt, igen, sokszor ez inkább időelcseszés egyébként az ekromanager, és már napi több órát eltölt, ez te is vele, és az ügyfél is azzal, hogy mikromanager. menedzsereket.
Hát annyi, hogy ezek menedzserek voltak tényleg, és hogyha tényleg azt mondtam, hogy én most erre a ticketre várok, mert feladtam, akkor ők azt mondták, hogy jó, akkor azonnal jóvá hagyhatják, meg ők is jóvá hagyják. Tehát, hogy ilyen szempontból tök jó volt, tehát tényleg felgyorsított a dolgokat, csak hogy megint klasszik dolog, hogy ezt tegnapra kellett volna csinálni, tegnap kellett, hogy meglegyen ez a solution, aztán most itt vagyok, nem tudom, 5 nappal később, és még mindig nincs meg, ahova be tudom illeszteni ezt a solution-t. Tehát fura helyzet.
Mit lehet kezdeni? Fejlesztői, meg szállítói oldalról a bizalom hiányával, azon kívül, hogy találkozzunk, és értsük meg egymást jobban. Van erre valami bevált módszeretek, vagy eszközötök, amivel ezt bármilyen szinten is le lehet bontani, vagy legalább a méretét, vagy arányát ennek lecsökkenteni?
Hát általában egy közös buli az mindig oldja a feszültséget is fél, és fejlesztő között.
Meg az is segít, hogyha egyébként jól szállítod, amit kell, és akkor ezt így idővel észre fogják venni, hogy oké. Okay.
Szóval, hogyha próbálsz proaktív lenni egy projektben, és olyan feature-öket vagy pluszt hozzáadni a projekthez, amivel az ügyfélnek meglepetést okozol, az mindenféleképpen bizalmat erősít.
Mondta, hogyha meglepetést okozom, ekkora bizalom építésre.
Na jó, inkább úgy gondolom, hogy pozitív meglepetés.
Ez az a egy. Van időd extra feature-t fejleszteni, arra beszélünk.
Van olyan projekt, igen, ahol van időd egy kis extrát hozzáadni. Még akkor is, hogyha az nem sok extra, de mondjuk egy 5 perces kis plusz.
Aztán nem, hogy elővegyék a projekt végén, hogy hoppá, mire ment el az idő?
Ja, igen.
Extra feature.
Ja, bárj, ezt nem mondtam, hogy nem könyvbe nem lehet elni.
Hoppá. Mi a helyzet? Tök más téma. A feedbackkel, meg a kritikával nyilván. Abban gondolom egyetértünk, hogy alapvetően szükség van arra, hogy legyen véleményezés a másik oldalról, de mintha belefutnánk abba, hogy ez nem mindig történik annyira építő jelleggel. Vagy azért, mert nincsenek meg a megfelelő soft skill-ek a másik oldalon, látunk már ilyet, vagy egyszerűen azért, mert mondjuk nem gondol abba bele a visszajelzés szerzője, hogy ez mondjuk másik félben hogyan csapódik le. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Mindenféleképpen sokat számít egyébként a vélemény elmondása, illetve a visszajelzés adás. Mind a pozitív, mind a negatív, de csak akkor, hogyha ez őszinte.
És a tényekre fókuszál, nem pedig nem megy át a személyeskedésbe.
Igen.
Arra, hogy egy hétvég alatt elkészült van.
Igen. De ugye ahhoz, hogy tudjam valaki feedbacket adni, ugye lehetőséget is kell biztosítani, tehát ennek egy tök jó módja, hogyha rendszeresen vannak mondjuk demók, tehát nem az van, hogy neki elsz fejleszteni, és akkor 6 hónap után odaadod, hogy esik itt van kész rendszer, hanem 2 hetente vagy pár hetente az ügyféllel együtt leültök, és megmutatjátok, hogy mind dolgoztatok, és akkor egyből ő tud visszajelzést adni arra, és ez talán javítatja az esélyt annak is, hogy mederben maradjon a projekt, meg annak is, hogy ne legyen ez a nagyon negatív szájéz senkiben.
Igen, egyébként ehhez hozzáfűzve én néha azt érzem, hogy itt Magyarországon nehéz kicsikarni visszajelzést, akár pozitív, illetve nem, csak akkor, hogyha pozitív visszajelzést kell adni az ügyfélnek, egy beszállítónak, akkor azt nehéz kicsikarni, mert mindig azt hiszik, hogy ettől majd elszállunk, és nem fogunk annyira dolgozni, holott valójában néha ez többet ér, mint egy hóvégi fizetés egyébként, hogyha jó visszajelzést kapunk egy projektről.
Akkor mostantól mindig dicsérlek, a fizetés pedig utalad át
nekem. Igenis.
De igazából én is csak ezt emelném ki, hogy ne hónapokkal ezelőtti állapotról adjunk feedbacket, hanem aktuálisról. És akkor megint csak a is fel tudom hozni, hogy van retro például, és van ugye demo alokálva, mert hogy idő alokálva ezekre az eseményekre, és ugye ott heti-kéteti állapotokról beszélgetünk, úgyhogy ezt tudom javasolni, hogy ezt...
Igen, a retro egyébként egy tök fölösleges dolognak tűnik amúgy az agilisben, viszont hogyha jól használják, akkor nagyon pozitív tud lenni, tehát igazából az a visszajelzés adásnak a helyszíne, ahol akár kiventilláljuk magunkat őszintén, vagy pedig úgymond körben nyalogatjuk a másikat őszintén, hogyha jól csinálta a dolgát.
Mondjuk én hiszek abban is, hogy nem feltétlenül kell 2 hétig tartanod magadban, hogyha valami téged nagyon zavar.
Nem, igen.
De valóban ott az a hely, ahol mindenki ott van, legalábbis remélhetőleg a csapat nagy része ott van, és akkor meg tudjuk beszélni azt, azt az adott problémát. Illetve igen, a körbenyalás az megint csak egy tök jó dolog a retro alkalmával.
És mit tanácsolnátok azoknak, akik mondjuk szembesülnek azzal, hogy nagyon nem előremutató és nagyon nem építő jellegű visszajelzést kapnak az ügyféltől? Hogyan lehet ezt jól meg hatékonyan kezelni szerintetek?
Meg kell érteni, hogy miért mondja azt az ügyféltet. És arra fókuszálni, hogy akkor, ha megértetted, akkor meglásd, hogy mi a probléma, és akkor meg tudsz próbálni azon javítani előben.
Igen, nem mindig az ügyfél a hülye és én vagyok a jó, hanem meg kell érteni azt is, hogy én miben hibáztam, vagy mi miben hibáztunk a csapat.
Nézzük meg még egy egészen más témakört így a beszélgetés végéhez közeledve. Feltételezünk egy olyan helyzetet, hogy még a technikai részletekben is bele akar szólni az ügyfél, adott esetben akár mikroszinten is. Jártatok már egyébként így? Például ragaszkodtak egy már egészen elavult technológiához, vagy kivitelezésbe szerettek volna olyan formában belenyúlni, ami hát nem volt előremutató.
Igen, de egyébként nem mindig kell nagyon előremutatni, tehát van olyan terület, ahol a stabilitás jobb, mint a bleeding edge, de olyat is láttam már, hogy egy adott eszközt mindenképp használni kellett a megvalósításban, amiről aztán kiderült, hogy eléggé instabil, és rengeteg problémát okozott. Hát akkor el kell kezdeni azon dolgozni, hogy egyrészt ugye legyen látható, hogyha valami nem működik, akkor miért nem működik, ugye legyen megfelelő observability terméken, és akkor utána már az adatokkal tudsz menni, és változást eszközölni jó esetben. Ha nem, akkor meg extra munka azt körbebástyázni.
Viszont szerintem azért vannak ezek a megadva ezek a produktok, hogy ezt kell használni, mert ugye arra van például licenc, nem tudom, megvásárolva 20 évre az IBM-től, és hát akkor igen, akkor ezeket használni kell, mert hát a group is mondjuk ezt mondja, hogy tényleg egy nagy enterprise környezetről van szó.
Igen, igen, abban az esetben ott nincs mese, azt akkor.
Sokszor egyébként általában, hogyha az ügyfél ilyen kérdése jön, hogy kifejezett technológiát használjunk, akkor neki megvan az oka rá egyébként csak. Tehát először lehet azt mondani, hogy állsz hülyeség, új technológiát használjunk, de hogyha rákérdezünk, hogy mi az oka ennek, és tud választ adni rá, akkor ez szerintem az esetek többségében megérthető. Viszont olyannal pedig sokkal többet találkozok, ahol a fejlesztők misztifikálnak túl bizonyos nyelveket vagy keretrendszereket, amiket mostanában előszeretettel újítunk, és folyamatosan új dolgok után kell kutatni, holott ezek még nem stabilak, nem kitaláltak, de felülünk vele a hype trainre, és muszáj azzal csinálni, mert hogy az egyik fejlesztő azt mondta, hogy ezt olvasta a médiumon.
Hát nem is kell újnak lennie, tehát hogy egy bevált produktnál is lehet ilyen, csak egész egyszerűen abban a környezetben rosszul lett behozva, rosszul lett alkalmazva.
És vagy nem odaillik.
Vagy nem odaillik, és hát ugye miért hozzák be mégis, és akkor mondják azt, hogy productionben is ezt kell használni, hát mert hogy Vegasban a két CTO leül egy 18 éves McLaren-nel és egy Zivarral, és hát megbeszélik, hogy hát ez egy hatalmas deal lesz, ez nagyon jó lesz ez az egész. Használjuk mi a ti megoldásotokat, ti meg használjátok a miénket, és akkor...
Igen, általában ezek a döntések nem úgy születnek ügyfél részről, hogyha ők döntik el. Tehát ez a másik véglet egyébként, amikor valamit így kényszerítenek, hogy mert én leültem Vegasba sörözni veled, vagy viszkizni, és azt mondom, hogy akkor megvettük a te produktot. Ez a másik véglet egyébként. Ilyennel én ritkábban találkoztam, amikor ennyire hülyeséget követtek el.
Vagy csak nem tudtál róla.
Igen, vagy csak nem tudtam róla. Igen.
És akkor igen, tehát hogy te meg a csapatod meg röhögve megcsináltad volna más megoldással, csak hát egész egyszerűen ez volt az irány, hogy...
Igen, ilyen is elő szokott fordulni.
Hát akkor köszönöm Totónak, Petinek és Tominak, hogy itt voltak ma velem. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos tanulságokkal gazdagodtunk. Bízunk benne, kedves hallgatók, hogy ti is hasznosnak találtátok ezt az adást. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.